Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel folytatott kétoldalú tárgyalást a törökországi Antaliában, tájékoztatta az MTI-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A felek Magyarország déli irányú energiaellátásának biztosításáról egyeztettek. Ukrajna ellenséges magatartásának köszönhetően hazán keleti irányú gázellátása gyakorlatilag megszűnt, ezért csak a török áramlaton keresztül képes biztosítani a biztonságos energiaellátást, valamint fenntartani a rezsicsökkentést, tették hozzá a közleményben. A felek tárgyaltak tovább a magyar-török gazdasági, katonai és védelmi együttműködés fejlesztéséről. Az Európai Bizottság sok hibát követett el az elmúlt hetekben, ez vezetett a jelenlegi nehéz vámhelyzethez, de az utóbbi évek válságai is bebizonyították, hogy a brüsszeli testület nem képes az Európai Unió vezetésére nehezebb időkben. Erről beszélt Szijjártó Péter az Antaliai Diplomáciai Fórum panelbeszélgetésén. A külgazdasági és külügyminiszter meglepetésének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy a világgazdaság számos szereplőjét és sok brüsszeli vezetőt is készületlenül értek a friss amerikai vámintézkedések, ugyanis Donald Trump tavaly novemberi elnökválasztási győzelme óta nyilvánvaló volt, hogy hivatalba lépését követően patrióta politikai és gazdasági stratégiát követ majd, amelynek ez is részét képezheti. Kiszélesíthetik az árréstoppot, jelentette be Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök elmondta, a kormány elszánt, hogy fellépjen az infláció ellen, és a telekommunikációs, valamint a bankszektorban is megtörténtek már az árcsökkentő lépések. Ismét hangsúlyozta, hogy az orosz-ukrán háború az oka az inflációnak, ezért támogatni kell a béketörekvéseket. A kormányfő úgy vélekedett, nem igazságos, hogy akinek nincs gyermeke, az jobban él, mint akinek van, az édesanyákat kell támogatni, és aki gyereket vállal, az élete végéig ne fizessen személyi jövedelemadót. Azért küldték az EP képviselőket Brüsszelbe a magyar emberek, hogy ott Magyarország érdekeit képviseljék, mondta Orbán Viktor, Kollár Kinga a tiszapárti politikus korábbi nyilatkozatára reagálva. A miniszterelnök emlékeztetett, az elhangzottak szerint az ellenzék annak körül, ha romlik a magyarok életszínvonala, mert akkor erősödnek a Fidesz-KDNP-vel szemben álló erők. A miniszterelnök azt mondta, Gyurcsány Ferenc összödi beszéde óta nem volt ilyen a magyar közéletben, és felhívta a figyelmet arra, hogy az uniós pénzek felét már sikerült hazahozni. Jövő héten kezdődik a kormánypártok Ukrajnáról szóló véleménynyilvánító szavazása. Az interjúban ezzel kapcsolatban elhangzott, a magyar embereket megkérdezték korábban a migrációról és a gyermekvédelemről is, most pedig fontos, hogy Ukrajna gyorsított felvétele az Unióba tönkretenni a magyar családokat. Orbán Viktor videóüzenetben fejezte ki támogatását Alekszandr Vučić szerb elnök és a kormánypárt által szervezett hétvégi belgrádi demonstrációhoz. A magyar miniszterelnök párhuzamot vont a szerbiai és magyarországi belpolitikai helyzet között, kiemelve a külföldi befolyás veszélyét. Az új vámintézkedések miatt világszerte megnövekedett a gazdasági és pénzpiaci bizonytalanság, ebben a helyzetben a Magyar Nemzeti Bank továbbra is a stabilitást előtérbe helyező fegyelmezett monetáris politikát folytat, jelentette ki a jegybank elnöke. Varga Mihály közölte, az alacsonyabb növekedési és a magasabb inflációs kockázatok Magyarországra is hatással lehetnek, de a gazdaság alapjai stabilak. Az MNB elnök előzőleg az Európai Uniós gazdasági és pénzügyminiszterek, valamint jegybank elnökök ülésén vett részt Varsóban. Miután csütörtökön a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is bruttó 12-12 forinttal csökkent, hétvégétől újra ugyanennyivel kevesebbe kerül mindkét üzemanyag, írta meg a holtankoljak.hu portál. A benzin átlagára 583, a gázolai 593 forintra mérséklődik. 2025. februárjában az ipari termelés volumene 8,7, munkanaphatástól megtisztítva 8%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, erősítette meg második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. A feldolgozóipari alágak mindegyikében visszaesett a termelés, legnagyobb mértékben a villamos berendezés gyártásban. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,3%-kal kisebb volt a januárinál. Másfél millió eurós pályázat nyílik magyar űripari cégek számára, jelentette be Szolnoki Szabolcs. Ez hozzájárulhat a szektor fejlődéséhez és nemzetközi integrációjához, mondta a technológiáért felelős helyettes államtitkár. A rendőrök 6017 sebesség túllépést mértek a Speed Marathon elnevezésű 24 órás országos sebességellenőrző akcióban szerda reggeltől csütörtök reggelig, közölt az országos rendőrfőkapitányság. Felhívták a figyelmet arra, a gyorshajtás a közlekedési balesetek egyik legfőbb oka. Végül az időjárásról. Komoly felhős derült lesz az ég a folytatásban, csapadék nem valószínű, a szél továbbra is élénk erős lesz. A hőmérséklet a reggeli órákban 3-4, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A dráma mindig sistereg. A Képmás címlapján Básti Júli színésznő. A magazinból megtudhatjuk, hogy az öröm mellett milyen párkapcsolati nehézségekkel jár az első gyermek érkezése, és hogyan függ össze a pszichés feszültség a mozgásszervi panaszokkal. Olvashatunk egy tanárnő történetéről, aki a Budai Elit Gimnáziumból a börtönlakókhoz ment tanítani. Mixát valóságos, különös házasságáról, és Amundsenről, a jégvilágok vándoráról. Keresse az áprilisi képmást az újságárusoknál, vagy vezessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember ünnepi dupla lapszáma. A tartalomból. Születés és feltámadás. Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érsek húsvéti elmélkedése. Igent mondani Mária mosolyával. Molnár Rita a nevelőszülői hivatásról. Csillog-e a szemedben az életöröm? Beszélgetés Elek László jezsuita szerzetes iskola lelkésszel. Passióktól a messiásig. Bősze Ádám a húsvéthoz kapcsolódó klasszikus művekről. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A régió sportja.
Szerbiában rendezték az iskolai sakkvilágbajnokságot, amelyen 462 versenyző vett részt a világ 43 országából. Két győzelemmel zárta a középszakasz nyíregyházi fordulóját az Aqua Ese Profil Trend csapata. A nyíregyházi városháza dísztermében tartották a hagyományos sportgálát, amelyen sportolók, edzők, sportvezetők vehettek át elismerést a 2024-es teljesítményükért. A francia Alicia Toublanche és a svéd Daniela de Jong válogatott játékosokkal erősít a következő szezonra a DVSC Scheffler női kézilabda csapata. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Szerbiában rendezték az iskolai sakkvilágbajnokságot, amelyen 462 versenyző vett részt a világ 43 országából. Sok erős ázsiai sakkozó indult az impozáns Hotel Zepterben zajló eseményen. A kazakok például 4 korcsoportban is aranyat szereztek. A világbajnokság 2 deacos résztvevője, Bíró Beáta a 11. helyen, Bíró Csilla a 23. helyen végzett. Mindketten 9-9 partit vívtak, és több szép győzelmet is elértek. 2 győzelemmel zárta a középszakasz nyíregyházi fordulóját az Aquaese Profiltrend csapata. Hatvani Péter edzőt hallják.
Egy elég izgalmas mérkőzésre számítottunk így az elején. Nagyon hajtós volt, sok volt a kapkodás az első negyedben, azonban a végére belejöttünk, és szépen lassan elhúztunk az ellenfelünktől. Meglepett minket, hiszen egy szorosabb mérkőzésre számítottunk, viszont nagyon örülünk a győzelemnek. A második meccsre már tényleg így úgy gondoltuk, hogy az már keményebb lesz, és szorosabb is lesz, és így is alakult. Viszont elmondtam a srácoknak, hogy csak úgy tudunk nyerni, hogy a csapatként úgy játszunk, ahogy tudunk, illetve összpontosítunk nagyon. És a harmadik negyedre sikerült egy 2 gólos előnyt úgy megszereznünk, hogy azt tovább is tudtuk emelni, és így lett egy olyan mérkőzés, egy 15-ös győzelemmel szálltunk ki a medencéből, amivel megrendeztettük a hazai közönségünket. Ez egy hatalmas motiváció volt számunkra, és az, hogy közel 100-an voltak kint az uszodában, ez már alapból az, hogy igenis van Nyíregyházán érdeklődés a vízilabdára, illetve ez egy nagyon jó dolog volt, mert olyan motivációval tudtunk játszani, ami nagyon ritkán van, esetleg csak az utánpótlás mérkőzéseken itthon. Egyre jobban érünk össze, és látszódik az, hogy egyre jobban megtaláljuk azokat a pozíciókat, ahol üresen vannak a játékosok, és úgy tudunk játszani, hogy mindenkivel tudunk gólokat lövetni, illetve nincs olyan, hogy önző játékosok vannak fönt a pályán, hanem nagyon is szeretnek egymással játszani, és nagyon jó csapatjátékot mutatnak. Benne kell lennünk az első 2 helyen, ott kell lennünk, és akkor tudunk menni a célunk felé, a 11. hely felé. Ugye, hogy újra alakult csapatról van szó, ez egy nagyon szép eredmény lesz majd számunkra, illetve egy nagyon jó cél, hogy a jövőben is legyen majd vízilabda, itt felnőtt vízilabda Nyíregyházán, és ez egy plusz olyan dolog, amivel a felnőtt játékosokat is motiváljuk, illetve az utánpótlásban játszó játékosokat is, hogy van felnőtt csapatunk, és tudnak játszani felnőtt bajnokságban.
A Nyíregyházi Városháza dísztermében tartották a hagyományos sportgálát, amelyen sportolók, edzők, sportvezetők vehettek át elismerést a 2024-es teljesítményükért. Összesen 65 díj talált gazdára. Jászai Menyhértet, Nyíregyháza alpolgármesterét hallják.
Én azt gondolom, hogy egy kerekesztendő volt a 24-es év, minden szempontból egy kiemelkedő, hiszen olimpiai évét ünnepelhettük. Nyíregyházi sikerekkel hozzáteszem, a csapatunk feljutott az NB1-be, és reméljük, hogy megállja a helyét, de hát nem csak az élmezőnben lévő sportokat kell megemlíteni, hanem több ezer gyerek és felnőtt sportol. Most azt a legkiválóbb 65 szakember sportolót fogjuk díjazni, akik valóban kiemelkedtek a sokaság közül és saját maguk területén, akár az edzők, akár csapasportákban, az egyéni sportákban a sportolók, edzőket fogjuk díjazni, elismerni, és hol is lehetne méltóbb hely egy ilyen gálának, mint a Városháza díszlemében, a klubdíjteremben, úgyhogy örülnek, hogy minden esztendőben erre sor kerülhet, és legyen ez ma a sport ünnepe. Nagyon fontosak a szponzorok, a támogatók, a cégek, a vállalkozások, a tulajdonosok, hiszen olyan plusz erőforrást tesznek bele, ami nélkül ez nem működne, és talán ebben a sorban illik bele az önkormányzatnak a nélkülözhetetlen szerepe, hiszen infrastruktúrát fejleszteni, fenntartani az önkormányzat tud, és tud olyan célzott támogatásokat adni akár az élsportnak, akár a nem élsportnak, hanem az egyedi támogatásokat, de mondhatom a tömegsporttól egészen a csapasportokig, a para sportág, világokig, tehát szertágazó támogatási rendszert működtetünk, olimpiai fejlesztést támogatunk, hogy mindenki tudjon sportolni, és hatékonyan tudjon sportolni, és ne a forrás legyen ennek a hiánya. Én azt gondolom, hogy a mai napon ez is meg fog látszani, hogy az önkormányzat nagyon sok forrás bocsát rendelkezésre, klasszikus a mozdulni egyháza több 10 millió forint, de fontos az, hogy menjen az élsport, és menjen a tömegsport is.
Az év egyéni sportolója Kovács Rihárd ökölvívó lett. Beszélt a bocskai emlékversenyről is, amelyen idén sérülése miatt nem tudott részt venni.
Szinte minden nap kint voltam, néztem a meccseket, nagyon hát rossz érzés volt úgy ott lenni, hogy nem aktívan, de sajnos most ezzel meg kell küzdeni, ezt le kell győzni, ezeket a problémákat, de megyünk tovább, és bízom benne, hogy lesz még rá lehetőség egy pár, hogy megnyerjem a bocskait. Most kettő versenyre is fókuszálnék. Augusztusban lesz egy ilyen profi meccs, aztán szeptemberben lesz egy világbajnokság. Majd meglátjuk, hogy melyikre tudok elmenni, vagy esetleg mindkettőre. De legfőképpen ez a vállaimtól függ, hogy hogyan fog alakulni a rehabilitáció.
Petrimán Patrícia ökölvívó az idei tervekről beszélt.
Sokat fogok dolgozni, mert ezt az évet meg szeretném húzni, mert ugye egy korosztályt feljebb léptem, és így a szeptemberi Európa-bajnokságra fogok készülni nagyon, amit meg szeretnék nyerni, vagy dobogós lenni. Hát lesznek még szerintem sok-sok versenyek. Sokat dolgozok, minden nap járunk edzeni, meg futni is.
A francia Alicia Toublanche és a svéd Daniela de Jong válogatott játékosokkal erősít a következő szezonra a DVSC Scheffler női kézilabda csapata. A részletekről Ábrúk Zsolt ügyvezetőt hallják.
Figyeltük már őket korábban is. Azt mondom, az Alicia az olimpián is benne volt az államcsapatban, mint jobb szélső. Azért korábban világversenyt nyert, úgyhogy azért nyilván képbe voltunk. A Daniela kapcsán viszont a pontot tényleg itt tette fel a két mérkőzésen a teljesítményére, úgyhogy élőben is láthattuk magunk ellen, sajnos a mi kárunkra. A legnagyobb problémánk ugye az, hogy tavaly azért véget ért egy ilyen 3 éves időszak a csapat életében. Egy 3 évet tudott ez a csapat együtt dolgozni, és ez kicsúcsosodott ebben a csodálatos bajnokligája szereplésben. És talán ugye több olyan belső posztról játékosaink ugye elmentek, kivásárolták a szerződésből, és új csapatot kellett építeni, és hát ebben az évben nagyon sok olyan problémánk van, az látszik, hogy a rutin és a vezéregyéniségek hiányoznak jelen pillanatban a csapatból. Nyilván nem számoltunk ugye Szabó Ninának a sérülésével, akinek a feladata lett volna, hogy irányítóként fazon szabjon a csapatnak, és hát a stáb is, és én is úgy láttuk, hogy szükség van, ez a két poszt volt, ahol a leginkább szükség volt a rutinra, és olyan karaktereknek a ideigazolására, akik segíthetnek a céljaink elérésében.
Ábrúk Zsolt beszélt Tamara Hagerty távozásáról is.
Amit nagyon szeretjük és nagyon megbízható játékosnak tartjuk, mind emberileg, mind szakmailag passzol hozzánk, szívesen megtartottuk volna, de egyrészt szerettünk volna a külföldieknek az arányán csökkenteni a korábbi évekhez hasonlóan, hogy ebben az évben 8 külföldi játékosra indultunk neki. A szezonnak a következő évben 6 külföldi játékostól ugye nem lesz több, és ugye a Tami akkor érkezett, amikor a kata elszakadt, és szükségünk volt egy beállóra. 3 beállót pedig nagyon nehéz forgatni, pláne egy ilyen évben, amikor nincs nemzetközi megmérettetés a bajnokik mellett, akkor borzasztóan nehéz a 3 játékost forgatni egy beálló poszton, és ugye azért az elégedetlenséget szült, nincs meg az elég játékidő, a fiatal nem tud fejlődni, a már kifort játékos, hogy a játék lehetőséget szeretne, úgyhogy a következő évben akkor lehetett volna elgondolkozni azon, hogy 3 beállóval menjünk tovább, ha amennyiben fixen tudnánk, hogy mondjuk van egy bajnokligája szereplés ismételten, ez pedig azért még egyelőre több sebből vérzik, úgyhogy ez így egy lutri, és úgy döntöttünk, hogy akkor természetesen a korábbi az eredeti elképzelésünknek megfelelően a Juhász Katát szeretnénk építeni, és a két magyar beállóval dolgozunk, és szereplünk a következő évben. Nem tervezünk több játékost, ez 16 fős keret, utána már csak fiatalok csatlakoznak majd a NB1-B-s keretből a következő évi kerethez, és összeállt a keret.
Elárulta azt is, milyen céljaik lesznek az idény további részében.
Sajnos ugye kiestünk a Nemzetközi Kupából, illetve a Magyar Kupából is. A kettő azért nem ugyanúgy történt, de a végeredmény szempontjából sajnos a tény az tény. A harmadik célunk, ami gyakorlatilag a legfontosabb, az pedig természetesen nem változott. Tehát szeretnénk a harmadik helyre odaérni. Ehhez most még azért lépés hátrányban vagyunk az Esztergommal szemben, ugye az egymás ellen játszott eredmény miatt. Az elsődleges szempont az volt, hogy az idegenbeli Esztergom mérkőzést behúzzuk és megnyerjük, és kiegyenlítsük legalább a pontok számát. És innentől kezdve ugye a hátralévő mérkőzéseken azért fogunk dolgozni, egy ponttal többet szerezzünk minimálisan, mint az Esztergom. Nyilván ez a legfontosabb cél a szezon hátralévő részére, hogy ezre az újra formáló csapattal, amire nagyon nagy szükség van a munkára, mert azt gondolom, hogy az elmúlt 3 évben a csapat együtt tudott dolgozni 2,5 évig gyakorlatilag, és látjuk, hogy ez milyen sokat jelent, hogyha ennyit együtt tud dolgozni egy csapat. Az idén ez sajnos kimaradt egy olimpiám után, hiányzik az együtt töltött munka és a csapatépítés ebből a keretből, úgyhogy reméljük, hogy szépen az építkezés mellett össze fog jönni ez a harmadik hely. A középtávú céljaink nem változtak, tehát továbbra is az elsődleges cél az, hogy a harmadik helyen végezzünk a bajnokságban, és ezáltal a Nemzeti Kupában tudjunk indulni. Ha megvan a harmadik hely, akkor természetesen szeretnénk pályázni a Bajnokok Ligájára, indulásra, ha nem jön össze, akkor pedig Európa Liga. Ugye a Nemzetközi Kupa szereplés az mindenképpen megvan, azért azt nem gondolnám így, nem szeretek előre én a medzebőrére, de azért a Nemzetközi Kupa indulás nyilván megvan, ha a harmadik, ha a negyedik hely. Úgyhogy Európa Ligában pedig továbbra is az a cél, hogy szeretnénk ott lenni, és Final Four-ba szeretnénk jutni. Ehhez azt gondolom, hogy szükség volt arra, hogy legalább ebben a két pozícióban erősödjünk, illetve ez majd hozzájön még az, hogy ez a csapat el fog telni egy év, és tud együtt dolgozni egy jó egy évet, akkor úgy gondolom, hogy ellen minden esélyünk meg is lesz.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban a Magyar Költészet napjához kapcsolódunk. Vendégünk dr. Ködöböc Gábor, József Attila díjas irodalomtörténész. Fantasztikus pedagógusok kezéből indult el útnak, és átkerült a katedra másik oldalára. Milyen élményei voltak az első pillanatokban? Volt-e olyan elhatározás vagy elképzelés, hogy milyen pedagógus szeretne lenni?
Amit az ember kap a szülői házba útravalóként, meg amit én kaptam ugye általános iskolában, Lámos atyán, a Batyuba útravalóként, az mindig elkísér. A szűkebb szülőföld, ugye a felnevelő tájhaza, az én esetemben a szatmárbedegi Síkság tágabban nézve, és azon belül ugye a szülőfalum, annak a milliője és a szülői házból kapott útravaló, az ugye annak az értékvilága, értékrendje a sírig elkíséri az embert, ez az egyik. És a minták, ugye a példák. Mert hát az ember azért alapvetően önkéntelenül vagy tudatosan, sokszor nehéz is szétszálazni, de próbálja követni ugye sok mindenben a szüleit, a tanítóit, a tanárait. Bevalljuk, nem valljuk be, ez így működik. Nekem mindenből a legjobb, a legkülönbb, a legkiválóbb jutott. Tehát nyilván a felsorolt tanárok esetében is a minta, a példa mindig ott volt. És akkor ugye ott van még az irodalom, azon belül is legfőképp a költészet, én mindig inkább a líra felé vonzódtam. És némelyek engem úgy tartanak számon, hogy jó, irodalomtörténész, igen, irodalomtörténész, de azon belül hangsúlyosan inkább líra történész. Tehát nyilván nem véletlen, ez valószínűleg alkatilag predesztinált, alkatilag meghatározott dolog lehet, hogy engem erre hívott el a jóisten, hogy én inkább a versekkel, a lírával foglalkozzak, hogy nagyobb mértékben. Mert lehet, hogy ahhoz van érzékem, ugye, született módon. Arra én különösképpen úgy érzem, hogy rá tudok hangolódni, bele tudok helyezkedni a versnek a világába, egy bizonyos költőnek a világába. Tehát szoktam magam játékosan holt költőnek is mondani, hogy barátaim agriás szerzőkhöz írott leveleim végén ez a formula, hát ugye félig komoly, félig tréfás kitétel, elég gyakran megjelenik, amikor elköszönök tőlük, hogy G, tehát Gábor, zárójel kinyitva, a Titanikon tüsténkedő holt költő, álló csillagokat kémlelő, fedélzeti szolgálattevő. Ezt néha oda szoktam írni játékosan. Igen, a helyzetre és a feladatra utaló, a helyzetre és a feladatra egyszerre utaló kitételként, mozzanatként szerepel a leveleim végén ez a Titanikon tüsténkedő holdköltő, mert hát a helyzet elég komoly, tehát ez a titanikos metafora nem egészen légből kapott, nem teljesen a véletlen műve, ugye, a Titanik, mint olyan, de a szolgálat se az, hogy szolgálat tevő. Amire a Jóisten elhívott minket, azt nekünk élethosszíglan hűséggel tenni kell és szolgálni kell lehetőleg a jó ügyeket. De picikét elkanyarodtam, mert az eredeti kérdéshez visszatérve...
A pályakezdés, igen. A katedra másik oldalán, ugye?
Már belekaptam részben, mikor a Hajdúböszörményi Bocskai István gimnáziumról szóltam. Hát bedobtak engem a mély vízbe rögtön, mert osztályfőnök lettem, ahogy oda kerültem. Azon nyomba kaptam egy osztályt.
Ugye ilyen már... manapság elő se fordulhatna.
Hát, melyik az az egyetem, ahol azt tanítják, hogy hogyan kell jó osztályfőnöknek lenni, vagy hogy kell kezelni mondjuk a feszültségeket? Hogy kell megoldani egy konfliktus helyzetet? Mert abból elég sok adódik napi szinten. Hát szinte ezekkel van tele. Feszültségekkel, konfliktus helyzetekkel. Elviszem az osztályomat egy kirándulásra. Jaj, mennyi előre nem látható váratlan körülmény jött ott elő. Még jó, hogy volt velem. Hol Baracsi Ágnes kollégiumi nevelőtanár elkísért, hol Balla Sándor tanár úr, hol a feleségem, ugye? Tehát, hogy kisegítettek, mert hát ugye 36 fős osztállyal egyedül bánni, mondjuk egy kiránduláson, egybetartani őket, és megóvni sok-sok kísértéstől, hát nem egyszerű. Na lényeg az, hogy voltak nagyon izgalmas dolgok, például Bói Attilára, meg Gyulai Sándorra, mind a mai napig emlékszem, ők egy felsőbb osztályból buktak le az osztályomba. Elsőben, mint a kisangyalok, olyanok voltak az én osztályomnak a tanulói. Másodikba jött ez a két emberke, onnantól kezdve felbojt, mint egy felbojdult mélykas, olyan lett az osztály. Jöttek mindig a Ilona, a matek tanárnő, meg a többiek, ének tanárnő is panaszkodni nekem, hogy hát most már csinálj valamit velük, mert egyszerűen fegyelmezettenek, nem lehet rendesen órát tartani. Na, egyszer október közepén másodikba vagyunk, bemegyek. Gyerekek, sok rosszot hallottam rólatok, úgyhogy most egy kicsit közönségesen szólván azt mondtam nekik, hogy szétcsapok köztetek. Hát nekem, én voltam egy ostoros ember, nem is illik hozzám, ugye a túlzott szigor, és mondom, szétültetlek most titeket, szét foglak ültetni benneteket. És annyira jó sikerült az új ülésrend, hogy Csikos Erzsébet, meg Magi Sanyi, Magi Sándor egymás mellé kerültek. És annyira összemelegedtek, hogy házasság lett belőle később. Két szép gyermekük van. Egyik tanár lett, másik orvos lett. És amikor van egy osztálytalálkozó, mert mindig meg szoktak hívni engem Böszörménybe az osztálytalálkozókra, két visszatérő mozanat van. Egyik, hogy Csikos Erzsébet és Magi Sanyi mindig megköszönik nekem, hogy én őket valahogy ösztönösen egymás mellé ültettem. Ez az egyik. A másik pedig, hogy úgymond idézőjelben téve a két renitens, aki miatt sok-sok óra majd, hogy nem kudarcba fulladt, mert ők mindig játszottak és Agatha Christie-t olvastak, szórakoztak, kaszinóztak. Bói Attila meg a Gyulai Sándor, hát utóbb ők lettek szinte a legjobb barátaim, mikor megyek, közelítek a vendéglátó egységhez, már mindig ott várnak engem a küszöbön, ott az ajtó előtt, hogy tanár úr, mit hozhatunk? Tulajdonképp majd, hogy nem velük tudom a legemberibb beszélgetéseket. Érdekes módon nem az eminensekkel, hanem ővelük. Tehát ez is egy nagyon fontos tapasztalat, ez is egy nagyon nagy élmény, pályakezdésemre visszagondolok. És aztán ugye az egy fájdalom, és ez ő bennük is egy tüske volt jó ideig, amikor nekem onnan el kellett jönnöm. Mert Szentesi Zsolt tanár úr írt nekem egy levelet, amikor én ott a harmadik év, második fél évébe voltam még ugye a Bocskai gimnáziumban, írt egy levelet, hogy az akkor még Ho Chi Minh-nek nevezett. Mi játékosan mindig csak Ho Chi Minh-nak szoktuk mondani ugye magunk között. Főiskolán van egy tanársegédiás, amit meg kéne pályázni. Az első reakcióm az volt, hogy hát nem.
Mi szóval lesz akkor az osztályjal, igen.
Igen, meg ugye az én szüleimtől már akkor is elég messze kerültünk, ugye, mert Hajdúböszörmény még Vámos atya azért
igen.
Elég távol van egymástól. Viszont ott voltak Hajdúböszörmény és Debrecen között Alsó Józsán a feleségem szülei, mert ők ott tanítottak az általános iskolába. Félúton van ugye
igen.
Alsó Józsa, Hajdúböszörmény és Debrecen között, és hétvégeken oda szoktunk menni általában, meghívtak mindig ebédelni anyukáik. Néha meg is látogattak bennünket, arra is volt példa. És az volt az első reakció, hogy nem pályázom meg az állást. És itt jön a nők szerepe az életben. Mint hogyha összebeszéltek volna, édesanyám, én drága jó feleségem, illetve a húgom, Bíróné Ködöböc Éva, aki Debrecenbe tanár, ő is magyar történelem szakos tanárnő, sógorom is tanár, tehát a család tele van tanárokkal. Fiam is tanárvégzettséget szerzett, ugye angol szakon, Debrecenbe is járt, utána itt elvégezte a pedagógiai részét, és akkor ilyen angol és játék szabadidő szervező tanárjoglevelet szerzett. Pár évig tanított is. Na, lényeg az, hogy, és ő a legfőbb királycsináló, ifjabb Ködöböc Gábor, ha már itt szembe szóba került, ő a legfőbb királycsináló. A Kányádi könyvemet leszámítva, az összes többi, a másik hét könyvemet ő gépelte be. Az összes publikációmat ő írta be. Zokszó nélkül. És azonnal, mikor az Agria indult 2007 decemberétől, ugye, mondtam neki, hogy Gábor, Gabókám, lenne itt neked egy testhez álló feladat, vállalnád-e, hogy te lennél a szerkesztőségi titkár, az én kis jobb kezem. Először a elektronikus levelezésnek a gondozója, és abból lett ugye szerkesztőségi titkár később. Mondom, nem kell, hogy most válaszolj, majd két nap múlva visszatérünk rá, addig gondold meg. Apa, nem kell nekem két nap gondolkozni. Azonnal igen mondott, és azóta is igen magas színvonalon hűségesen végzi a dolgát, ő is. De megint elkanyarodtam, mert...
A nők szerepe, ugye, ott jártam.
A nők szerepe. Nagyon fontos. Tanulságos. Mint hogyha összebeszéltek volna, tartalmilag lényegében ugyanazt mondták mind a hárman, hogy azért ezt alaposan fontoljam meg, jól gondoljam meg, mert nem biztos, hogy az életbe adódik még egyszer ilyen lehetőség, hogy elmehetek tanítani egy főiskolára. Ráadásul Egerről tudták mindannyian, hogy nekem a szívem csücske. Már kisfiú koromtól kezdve 10 éves voltam, amikor Vámos atyáról idejöttünk kirándulni. Szinte itt volt az egész iskola Egerbe. Ez szinte majdnem egy hetes kirándulás volt. Talán tavaszi szünetben, vagy valahogy így. És érdekes, tehát ugye szokták mondani, hogy beleszerelmesedni valamibe, vagy valakibe egy pillanat műve. Az első benyomás. Ugye az első benyomása nincs második esély, szokták mondani. Emberek közti viszonylatokra is. Az első benyomása nincs második esély. Hát nekem ez annyira nagy volt, ez az első benyomás, annyira pozitív volt, és életre szóló, hogy beleszerelmesedtem, belehabarodtam szabályosan Egerbe. Beleszerelmesedtem. Hát ugye, ezt nyilván mindenki érzi, aki itt él, akinek megadatik ez a kegyelem, hogy itt élhet több éven keresztül, vagy egy életen keresztül Egerbe, hogy Géniusz Lóci, hely szelleme, hely kisugárzása, ugye? Egyedülálló, ilyen Eger, páratlan. Tehát van olyan, hogy térterápia. Nekem ez mindennapos tapasztalatom Egerről, mióta már 36. éve itt élhetek. És ilyen díszletek között, ilyen pompás díszletek között közlekedhet az ember, Széchenyi utca, Kossuth Lajos utca, stb. Dobótér. Nagyon nagy ajándék a gondviselés részéről. És mindig mondom az egrieknek, hogy hát nagyon-nagyon örüljenek, és érezzék magukat kitüntetve. Egernek olyan egyedülálló kisugárzása van, ami fölér egy térterápiával. Tehát ha az ember azon a helyen élhet, ami megfelel az ő belső világának, illetve, hogy úgy mondjam csak, kedvére való, szíve szerint való, és az ő alkatának való, és hát nekem Eger ilyen, hogy azt hiszem, hogy az én természetemnek, az én lelki alkatomnak az ilyen kisváros a legmegfelelőbb. Már Miskolc is nagy, nekem Debrecen is nagy, Budapestről nem is beszélve. És nagyon örülök ilyen szempontból is, hogy itt élhetek Egerben, mondjuk a páratlan építészeti örökségéről már nem is beszélve. És akkor itt jön, amit feltétlenül idézni akartam, Székács Vera volt egyszer a vendégem, a Márquez meg több dél-amerikai regény zseniális fordítója, Székács Vera, és amikor mentünk át a HBH-s örözőből a Jókai utcán a szállásra a Stella Hotelba, ugye az Egészségház utcai B épületbe, mikor kiértünk a Jókai utca végére és a Kossuth utca szélére, azt mondja, Ácsi, most álljunk meg. Tudjuk-e mi egriek, hogy most éppen Magyarország legszebb utcáján haladunk keresztül? Mondta ezt egy budapesti. Hogy ő szerinte Magyarország legszebb utcája Egerben található, és ez a Kossuth Lajos utca. Ezt mindig el szoktam mondani, hogy figyelmeztetés gyanánt, figyelemfelhívás gyanánt az egrieknek, meg a diákjaimnak is, hogy figyelmesen járjanak, és egyszer menjenek végig, úgy alaposan körülnézve, hogy mi van, mondjuk, ha jobb oldalt sétálnak a Kossuth utcán egészen a vár bejáratáig, és akkor visszafelé meg a másik oldalon, és ott is nézzék meg alaposan, hogy mi minden található a Kossuth Lajos utcán Egerben. Micsoda gyönyörűségek, szépségek.
Líceumig.
Ugye több palota, több fazolakapu, stb. Stb. A líceumot is beleértve sok minden mást. Minden nap hálát adok a Jóistennek azért, hogy immáron 36. éve itt élhetek Egerben, és ezt egy kegyelemként, egy áldásként, kitüntetésként fogom föl.
De nehéz döntés volt, és hogyha jól értem, akkor most a gondolataiból, hogy akkor ott megszületett egy igen, a nők segítségével is.
Megszületett az igen, beadtam a pályázatomat végül is, és itt engem nagy-nagy szeretettel fogadtak, befogadtak, hamar a tanszéken is, a kollégák is, illetve nekem a hallgatóimmal is mindig azt lehet mondani, mind a mai napig ez igaz, nagyon közvetlen, barátságos, majdhogy nem barátságos, harmonikus kapcsolatom volt, van, remélem, hogy lesz még a hátralévő néhány évben.
Évek jöttek, mentek, elmaradtál emlékeimből lassan, elfakult arcképed a szívemben. Elmosódott a vállaidnak éve, elsuhant a hangod, és én nem mentem utánad az élet egyre mélyebb erdejében. Ma már nyugodtan ejtem a nevet ki, ma már nem reszketek tekintetedre, ma már tudom, hogy egy voltál a sokból, ifjúság, bolondság, ma már nyugodtan ejtem a nevet ki, ma már nem reszketek tekintetedre, ma már tudom, hogy egy voltál a sokból, s hogy ifjúság, bolondság, ó, de mégis ne itt szívem, hogy ez hiába volt. Egészen elmúlt, ó, ne hidd, mert benne élsz, te mindenfére csúszott nyakkendőmben, és elvétett szavamban. És minden eltévesztett köszönésben, és minden összetépett levelemben, és egész elhibázott életemben élsz és uralkodol örökkön.
Folytatjuk adásunkat, melynek vendége ma dr. Ködöböc Gábor, József Attila díjas irodalomtörténész.
Tehát én mindig partnerként tekintettem a diákjaimra, a hallgatóimra, és szeretettel, mert ezen a pályán az a legfőbb aranyszabály, hogy szeretni kell a tárgyat, tehát mondjuk az irodalmat, szeretni kell a ránk bízott embereket, a hallgatóinkat, és akkor pikpak megy minden, mint a karikacsapás, azt lehet mondani. Voltak éppen, ha jól megnézzük igazából, csak a szeretet tartozik hozzá a tárgyhoz. De az nagyon-nagyon hozzá tartozik a tárgyhoz, a szeretet. Hát annak ugye önmagában van a jutalma, azt lehet mondani, hogy ha megvan a szeretet, akkor minden megkönnyebbedik, minden könnyebbé válik. Még az is, ami nehéznek vagy nagy kihívásnak tűnik. És akkor itt ugye két idézetet szeretnék mondani a szeretet kapcsán. Juhász Ferenc kőbe véshető és nagyon-nagyon megszívlelendő testamentuma voltak éppen, akkor azt mondja Juhász Ferenc, hogy a szeretet a látás. A látás a szeretet. A szeretet a minden. A szeretet a nem látható, mégis tapintható Isten. Micsoda gyönyörű gondolat. És ugye a magyar nyelv összes szépsége, ereje benne van, meg minden mélysége. Mindig azokat a műveket szoktam én hallgatóimnak is hangsúlyozni, megmutatni, amiben ez a három egyszerre van jelen. Tehát a nyelvi erő, az artisztikus szépség, ugye a művészi szépség, megformáltság, illetve az emberi mélység. Mikor ez a három így együtt, ölelkezve van a versben. És akkor a másik idézet, József Attila, ugye? Hát nem tértem ki, de nekem általános iskolás koromtól fogva kíséri az utamat József Attila, mert a Fali Újságra is, ugye József Attila úttörő csapat tagja voltam Vámos atyán, első előkép József Attila úttörő csapat, Fali Újságra egy József Attila idézet volt kiírva. Egy töredéknek, egy kései töredéknek a második része. A töredéknek a töredéke. Ugye? Mert az volt kiírva, hogy dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes.
Igen.
Örökre megjegyeztük mindannyian. De később szembesültem azzal, hogy ennek van egy eleje. Mégpedig ugye most teljes egészében fogom mondani ezt a kései töredéket. Ne légy szeles. Ne légy szeles. Bár a munkádon más keres, dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes. Hát én ehhez próbálom magamat tartani tanárként, irodalomtörténészként, meg az Agria alapító főszerkesztőjeként is, meg talán az egész életbe. Mert még akkor egy harmadik idézet, Immanuel Kant, ez is nagyon fontos, és kapcsolódik az előzőekhez. Lelkemet két dolog tölti el megújuló csodálattal és áhítattal, a csillagos ég fölöttem, és az erkölcsi törvény bennem.
Minden ilyen díj, tanár úr, azt hiszem, hogy nem csak elismerés, hanem egy hatalmas hála és köszönet a Jóistennek az adott hivatásért. Ahogyan most beszélgettünk, és egy picit betekintést engedett a gyerekkorába, a pálya elejébe, azt hiszem, hogy a hallgatókban is, meg bennünk is megfogalmazódik egy ilyen hálás köszönet, hogy hát igent mondott erre a hívásra, mert hogy arról nem is beszéltünk még akkor, hogy igen, van egy hívás, van egy elhívás, de arra válaszolni is kell.
Igen, mert ugye az ember élete egyszerre lehetőség, felelősség és kötelesség. A Jóistennek a irántunk való mérhetetlen szeretetét és végtelen kegyelmét mi sem mutatja jobban, mint az, hogy ő szabad akarattal ajándékozott meg minket. Erről sokszor megfeledkezünk. Nagyon fontos mozzanat. Módunkba áll, jogunkba áll választani. Az élet tele van döntési helyzetekkel, határhelyzetekkel. Választanunk kell. Mihez adom a nevem, mihez nem adom a nevem. És hát nagyon nem mindegy, hogy az ember hát milyen értékek jegyében mi mellett kötelezi el magát. Mire mondja azt, hogy igen, de teljes mellszélességgel igen, és mire mondja azt, hogy nem. Ez nem az én utam.
Igen.
Mert engem másra hívott el az Úr. És akkor itt jön a Solideo Gloria, amit ugye gratulációkra való válaszadásként az utóbbi időben elég sokat kaptam telefonon is, e-mailben is, a többi személyesen is. Hát azt szoktam mondani, hogy igen, nagyon örülök, természetesen nagyon örülök, és boldog vagyok, mert mindenkinek szüksége van valamiféle visszaigazolásra, és azért is nagyon örülök, mert most idén én lehettem az a szerencsés, aki részesülhetett ebben az elismerésben. Nagyon sokan megérdemelték volna, nyilván mások is meg megérdemelnék. Tehát én őszintén tiszta szívből szurkolok nekik is. De azt kell mondjam, hogy mindenek fölött egy okkal több a szerénységre, meg a serénységre is, és oda szoktam írni, hogy Solideo Gloria, egyedül a Jóistené a dicsőség mindezekért, hogy én az ő útján, az elhívás útján járhatok, járhattam. Még zárásképpen egy Kányádi Sándor ide kívánkozó vers részletet szeretnék mondani, picikét a mostani kritikus helyzetre is reflektálva ezáltal. Kányádi Sándor Felemás őszi ének című versének az első strófája, amit idézni fogok. Építsd föl minden éjszaka, építsd föl újra és újra, amit lerombol benned a nappalok háborúja.
Nagyon szépen köszönöm a gondolatait, és hogy eljött ide hozzánk, és szeretnék én is a hallgatóink nevében is, illetve a munkatársak nevében is gratulálni még egyszer a díjhoz.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, a gratulációt. Isten áldja önt, kedves Vivien, meg a kedves munkatársait, a Szent István Katolikus Rádiót és minden munkatársát.
Köszönjük szépen! Kedves hallgatóink, dr. Ködöböc Gábor József Attila díjas irodalomtörténész hivatásáról, családjáról és az egri éveiről is mesélt önöknek. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivien. Dicsertessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunkat szerdán 14 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió.
Hit, nemzet, hagyomány.
Esti mese.
Kedves gyermekek, hallgassátok meg Békés Pál a Két balkezes varázsló című meséjének 15. részét Kállói Molnár Pétertől.
8. fejezet. Amelyben kiderül, hogy a tető korántsem néptelen, és hogy hírügynökségek mindenütt vannak. Tengernyi csillag ragyogott az égen, és könnyű esti szellő fújdogált a tágas betontérségen. Dongónak és Éliás Tóbiásnak igen jól esett végre egy kis friss levegő a szűk lépcsőfordulók izzasztó melege után. Még ki sem szuszoghatták magukat, amikor érces hang zendült valahol a közvetlen közelükben.
Itt vagytok végre!
Körülnéztek, de csak a háztetőre szerelt hatalmas, központi tévé antennákat látták, meg a rengeteg apróbb és nagyobb, össze-vissza hajlítgatott réz és acélcsövet, a házilag felszerelt kisebb antennákat és az égre néző fémtányérokat, melyek a temérdek földi és égi és mennyei világcsatorna vételét segítik elő. Talán megint az ajtó nagyképűsködik, súgta Éliás Tóbiás a varázslónak.
Semmiféle ajtó, zendült meg az iménti hang. Nem láttok a szemetektől? Itt állok az orrotok előtt.
Pontosabban itt állunk, tette hozzá egy lágyabb zönge. Dongó meregette a szemét, Éliás Tóbiás még ernyőt is formált a kezéből a homloka elé, de semmit sem láttak.
Na hát, édesem, szólt az érces, láttunk mi már ilyen ügyefogyott népséget?
Semmi fantáziájuk, tódította a zönge, ugye drágám? S Éliás Tóbiás meg Dongó most úgy érezték, káprázik a szemük. A két központi tévéantenna ugyanis kecsesen egymás felé hajolt, és gyöngét csókokat lehelt egymás elhágazásaira.
Drágám!
Édesem! Hát, ti beszéltek? Dadogta Éliás Tóbiás.
Mi bizony?
Egyenesedett fel a két hajlékony acélrúd.
Anton vagyok, mondta a magasabbik. Ez pedig imádott hitvesem, Antenna.
Csupán meglepetés az élet, nyögte Fitzhuber Dongó, csak hogy mondjon valamit. Igyekezett filozófikus csengést adni bölcs megállapításának.
És ugyebár, folytatta a bölcselkedést zengve Anton, minél kevesebbet tud valaki, annál több meglepetésre találkozik. Egyébként már vártunk benneteket.
Vártatok?
Már vagy egy órája megkaptuk a drótot.
Hogy megkapták a drótot? Súgta a kisfiú.
Hogy is mondjam, tépelődött Dongó, nem is tudom. Mit nem értetek? A drótok jelentették érkezésteket, magyarázta Anton. A drótorján család. Mi ugyanis mindenről tudunk, ami a házban vagy a házon kívül történik. Drótorjánék jelzik a fontost és a fontatlant.
Kik azok a drótorjánék? Menjetek a tető szélére, de csak óvatosan, nehogy lepottyanjatok, és meglátjátok őket, zöngte Antenna. Dongó és Éliás Tóbiás hasra vágták magukat, és a tető szélére kúztak. Míg ezt a kényes műveletet végezték, hátuk mögött újra felhangzott az enyelgés.
Drága!
Édesem! Majd fémes cuppanások következtek. A ház oldalán, ameddig a szem ellátott, drótok libegtek, akár valami őserdei liánfüggöny. Bebújtak minden falrepedésbe és minden ablakba, s onnan hajladoztak felfelé a tetőre, Antonhoz és Antennához. Jó napot, jó napot, zizegték a drótok. Hogy ityeg a fityeg, Éliás Tóbiás, hogy ityeg a fityeg, Fitzhuber Dongó? Köszönjük, jól, felelte a varázsló meg a kisfiú, mert hát mit is felelhettek volna erre a kérdésre.
Mi vagyunk a drótorján család, zizekték a drótok. Ha tudni akartok valamit, csak kérdezzétek meg a főnöktől, meg a főnök asszonytól. Miért nem közvetlenül tőletek? Érdeklődött Dongó. Be kell tartani a hivatalos utat, zizekte a drótorján család. Ez a világ rendje. Hová jutnánk, ha csak úgy ukmuk-fuk, irányító, ellenőrző és legfelső szervek nélkül továbbítanánk a híreket? Na, viszlát, viszlát, dolgozunk, zizekték a drótorjánok, s némán libegtek tovább. A varázsló meg a kisfiú visszaóvakodtak a tetőszérről. Mindent értek, mondta Éliás Tóbiás. Mit értesz? Kérdezte Dongó. Hogy miért küldött minket ide, Irma néni? Mert Anton és Antenna mindent tudnak, és így azt is meg tudják mondani, hogy hol raboskodik a szépséges Lanonin király kisasszony. Valóban, rikkantotta a két balkezes varázsló. Hogy én erre nem gondoltam, s azzal a két szerelmes párhoz fordult. Kedves Anton és Antenna, káprázatos királyi pár. Semmi ízelgés, zendült Anton. Legjobb, ha tudomásul veszitek, hogy a szépséges Antennának, hitvesemnek, csak is kizárólag én udvarolhatok, csak is én kedveskedhetem neki, én tehetem a szépet, én mondhatom, hogy káprázatos. Világos? Hogyne, világos. Szóval, vette át a szót Éliás Tóbiás a megfélemlített Fitzhuber Dongótól. Mi azt szeretnénk tudni, hogy hol lakik a szépséges Lanonin király kisasszony, első badar legkisebbik leánya.
Csak ezt?
Hogy csak? Hökkent meg Tóbiás. Ez nem akármilyen csekélység.
Persze, hogy nem. Éppen ezért nem is különösebben érdekes, mert mi, Antenna meg én, akik mindent tudunk, bármely hihetetlen apróságot elmondunk, ha érdekel, hogy valaki mit reggelizett, mikor fűzte be a cipőjét, hány lyuk van az oknián, és hány tömés a fogain. Tudjuk, mit gondol reggel, délben, és este, és miről álmodik, sőt, mi az, amiről még csak nem is álmodik? Hallani akarod mindezt Lanonin király kisasszonyról?
Nem, kiáltotta Éliás Tóbiás, nem, tette hozzá csendesen. Én csak azt akarom tudni, hol van. És biztosan megstoppolja az okniát, a foga hibátlan, és ha akarja, majd elmondja nekem, mire gondol, és miről álmodik.
Hát, zendült Anton kissé csalódottan, ahogy óhajtod. Hé, drótorjánok, hé!
Igen, Anton, itt vagyunk, telt meg zizegéssel a levegő. Hogy ittyeg a figyek?
Te mindig ezt a marhaságot ismételgetitek, zengett Anton ércesen. Feladat következik, drótorjánok. Tudjátok meg, hol lakik bizonyos Lanolin király kisasszony, első badar király legszebbik leánya.
Igen, Anton, indulunk, megtudjuk hamarost.
Ti addig várjatok, helyezzétek magatokat kényelembe.
Már is hitveséhez fordult, és folytatta a megunhatatlan enyelgést.
Édesem!
Drágám! És a fémes cuppanások. A varázsló és a kisfiú letelepedtek a turbékoló házas pár tövébe, és várakoztak. Nyugodtan ücsörögtek a betontetőn, mely kellemesen langyos volt, most sugározta vissza a napközben magába szívott meleget.
Fitzhuber Dongó ugyan erőlködött egy kicsit, hogy valami bölcsességgel töltse ki a némaságot, de mivel egy fia gondolat sem jutott eszébe, hát lélekben vállat vont, és hallgatott ő is. És csönd volt. És egy darabig nem történt semmi. De jó is az néha.
Megjöttek a hírek, suttogta egyszer csak Anton. Most hozzák a drótorjánok.
És valóban a drótorján család barátságos zizegése töltötte be a levegőt.
Megvan Lanonin király kisasszony, susmorogták már messziről. Mondjátok gyorsan, hol? Csak semmi titkolózás. Éliás Tóbiás és Fitzhuber Dongó a barátunk.
A torony szobába van bezárva. A 10. emelet 111-be. Ül, és majd kísírja a két szép szemét.
Miért van bezárva?
Kérdezte Éliás Tóbiás.
Azt nem tudjuk, zizegték a drótorjánok. Nem beszéltünk vele, és nem is biztos, hogy be van zárva. Csak úgy ül ott, mint aki be van zárva.
De körmön fontak vagytok, jegyezte meg Anton szigorúan. Máskor csak is a tényeket kérem. A következtetés már nem a ti dolgotok, hanem a miénk, antennái, meg az enyém. Ti csak annyit mondhattok, hogy úgy ül ott, mintha be lenne zárva. Mi majd megfontoljuk a dolgot, és a végén kikövetkeztetjük, hogy azért ül úgy, mert be van zárva. Na!
Fejezte be Anton az okfejtést, és a drótorjánok engedelmesen zizegtek.
Igenis, Anton, úgy lesz, Anton. Lanolin király kisasszony tehát, be van zárva a 10. emelet 111-be,
fordult Anton a két vándorhoz. Ki kell szabadítanunk, kiáltott fel Éliás Tóbiás.
Bizony, ilyenkor így illik,
helyeselt Antenna. Fitzhuber Dongó pedig megrántotta hátizsákja szíját, és lelkében felkészült élete első király kisasszony szabadítására. Az ilyesmi egy kezdő varázsló életében épp oly fontos esemény, mint kezdő bálnavadásznak az első ámbrásztet.
Menjünk már, sietette a kisfiú a varázslót. Hallottad, ott ül, és majd kísírja a két világ szép szemét. Szerbusztok, Anton és Antenna, szerbusztok, drótorjánok, búcsúzott Éliás Tóbiás és Fitzhuber Dongó.
Szervusztok, Fitzhuber Dongó és Éliás Tóbiás!
És Éliás Tóbiás!
Zendült Anton, zöngött Antenna, zizegték a drótorjánok.
Kedves gyermekek, ma este Békés Pál, a két balkezes varázsló című meséjének 15. részét hallottátok, melyet Kállói Molnár Péter mondott el nektek. Jó éjszakát, szép álmokat!
A rádiót hallgatták Tamásék, és erről beszéltek papáék. Én is hallottam, amit bemondtak, hogy minden nap gyereknap. Ha tudnád, türelmesen kivárnám, ahogy áthajol a réten a szivárvány, de én kicsi vagyok, és amit bemondtak, hogy minden nap gyereknap. Szóval hol a lufi, a süti, a délutáni program, hol marad a koncert, amit Zoe is ott van. Ne tévét nézzünk, én tudok sokkal jobbat. Jaj, miért úgy indul ez a nap, mint egy sima szombat? Furák, biztos, mert nagyok, szerencse, hogy én még ilyen kicsi vagyok, de hallottam, amit bemondtak, hogy minden nap gyereknap. A rádióban mindenki okos, meg komoly, most nem mondhatják nekem azt, hogy ne bomolj, mert ők mondták, a komolyak, hogy minden nap gyereknap. És tényleg itt a lufi, a süti, a hold a nap is feljött, és végre itt a koncert, amire Zoe is eljött. Mindenki boldog, mi játszunk a játszín, az sem baj, ha túl hangos a gitár meg a látszín. Minden nap
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádió.